Tisztelt kollégák, ez a network shop egy kicsit úgy tűnik, hogy a nosztalgiáról szól, de ígérem, hogy nem csak nosztalgiázni fogok. Ezt a 120 évet, amelyről szó lesz, nem csak ilyen szempontból fogjuk áttekinteni, hanem ahogy az előadásom címe is tartalmazza, egyfajta innovatív szempontból próbálom megmutatni önöknek, hogy milyen eszközökkel és milyen módszerekkel dolgozott a hivatal. Egy idővonalon fogom bemutatni a 120 évnek a szolgáltatási portfólióját. A legelső két jegyzőkönyv részlet az 1895. évi 37. törvénycikk rendelkezett a szabadalmi hivatal létrehozásáról, illetve a szabadalmi tanács megalapításáról. Akik előülnek, esetleg a személyiket, hogyha kivetítőre függesztenék, a jegyzőkönyv tartalmát kiírta alá, látjátok-e? Ferenc József az uralkodó. Tehát ez a legérdekesebb számunkra, hogy akkor ilyen magas szintű jóváhagyásra volt szükség ahhoz, hogy 1896. március 1-én megalakuljon a Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal. Szerencsére levéltárakban maradt fenn néhány dokumentum, nem minden, és sajnos két ízben is pótolhatatlan veszteség érte a hivatalt. Egyszer, amikor 1956-ban a levéltár leégett, és vele együtt a szabadalmi hivatalnak az irattára is odaveszett, a másik pedig egy későbbi időpontban egy meggondolatlan hivatali selejtezés következtében olyan iratok mentek veszendőbe, amelyeket pótolni már nem lehet. De nézzünk vissza arra, hogy március 1-én megalakult a hivatal, és március 11-én már az első hölgy is adott be szabadalmi bejelentést. Ez a képernyőn remélem, hogy azért látszik, hogy nyomdai úton állították elő azt az ábrát, ami a szabadalmi közlönyben megjelent. Mégpedig nem akárki, hanem Klösz György, annak az időnek az egyik legelismertebb és legnagyobb tipográfusa, fotósa és egy nagy szellemi teljesítmény felmutató alkotója. Tehát Leszik Miksáné özvegy volt az, aki ezt a szabadalmi bejelentést megtette, és abban az időben a nyomtatott szabadalmi közlönyben ilyen gyönyörű, szépen kivitelezett ábrák mutatták be a szabadalomnak a lényegét. A mi számunkra még az is érdekes, hogy ez a 6150. szabadalom, tehát úgy tűnik nekem, bár erre nem találtam forrást, hogy amikor a 95-ben az első törvényt meghozták Magyarországon, akkor szinte ugrásra készen várták azok, akiknek valamilyen újításuk volt, hogy beadhassák a magyar hivatalba a bejelentésüket, mert addig az osztrák-magyar monarhiában közös ügy volt a szabadalomügy, tehát csak közösen lehetett a jogokat érvényesíteni, és attól kezdve, hogy az önálló magyar szabadalmi törvény megszületett, attól kezdve úgy tűnik, hogy nagyon komolyan vették a hazai bejelentők, hogy Magyarországra kérjenek oltalmat. Ez az egyik kedvencünk, ez egy montázs. Megint csak aki látja esetleg közelről a kivetítőt, ők tudják elolvasni, hogy Gábor Dénes tanuló Budapesten 11 éves korában az Aeroplán körhintára adott be szabadalmat, és meg is kapta. Ő volt az a Gábor Dénes, aki később Nobel-díjas lett. Ugye jól tudjuk, hogy a holográfia feltalálása volt az egyik legnagyobb teljesítménye, de már gyermekkorában is megnyilvánult az alkotó tehetség. A következő képet csak azért mutatom, Barta Ernőnek egy gyönyörű szép alkotása, hogy a Magyar Szabadalmi Hivatal könyvtárának az ex librisét látjuk a képernyőn. Ez olyan értékes, hogy még az Iparmészeti Múzeum mai gyűjteményében is az egyik tárgyként nyilván tartják, és az összes könyvbe ez bizony szépen be volt ragasztva, annak rendje módja szerint. Nagyon érdekes volt számomra szembesülni azzal, hogy pontosan ugyanez az ex libris lett később, majd 1920-ban mutatom, hogy milyen változás után. Megint egy érdekesség, egy szabadalmi okirat abból az időből, mondhatni, hogy egy művészi kivitelezésű nyomat, amit még mindig kézzel töltöttek ki. Ez 1912-ből Weiss Manfred egyik szabadalma, ő kapta meg ezt az okiratot. 1920-ban átszervezték a hivatalt szabadalmi bíróságá, most ez a tárgyunkhoz nem tartozik, hogy ennek a lényege mi volt. Nem csak egy névváltozás volt természetesen, és az előbb, amit mutattam, a szabadalmi bíróság számára ugyanazt az ex libris-t elkészítették, csak a hivatalt kicserélték bíróságra, és attól kezdve azokat ragasztották be a bíróság könyvtári gyűjteményébe. Látható a képernyőn, gondolom messziről is, hogy a kézírást itt már felváltotta a gépírás. Tehát az egyik egy értesítő lap, a kor legismertebb szabadalmi ügyvivője küldte ki, arról, hogy a szabadalmi közlönybe bekerült egy bejelentés, a második az pedig egy tanúsítvány, amit a szabadalmi bíróság levéltára adott ki gépírással, tehát látszik, hogy felváltotta a korábbi kézírást egy új technika az ügyfelekkel való kommunikációban. Megint egy szabadalmi okirat, ennek a korszaknak ez volt a jellemző képe. Ez is egy előre nyomtatott díszes oklevél, amit még mindig kézzel töltöttek ki, tehát a vonatkozó adatok azok kézírással kerültek az okmányra. Egy nagy ugrás. Ugye nem kell a háborús éveket külön ecsetelnem, hogy utána milyen fordulatok következtek be. A mi szempontunkból is egy döntő változás volt 1949, megszűnt a szabadalmi bíróság, és helyette országos találmányi hivatal néven alakult újjá a hivatalunk. Ennek a fő feladata ebben a korszakban az újító kiállítások megszervezése volt, és az újítók lapját is létrehozták. Ennek a részleteiről most nagyon sokat nem szeretnék mondani, de ami talán érdekes, hogy a szabadalom, mint oltalmi forma is majdnem a megszűnés szélére jutott. Annak köszönhetően, hogy a szabadalmi bíróság legképzettebb tagjait szerencsére nem bocsátották szélnek, így sikerült szakmaiságot megőrizni a hivatalban annyira, hogy ezt a korszakot egészen a Rákosi korszak végéig mégiscsak sikerült úgy átvészelni, hogy az orosz szerzői tanúsítvány, az Avtorszkoje Szvigyétjelszvó, ami fölváltotta volna a politikai akarat szerint a szabadalmi oltalmat, ez mégsem sikerült. Volt olyan év, amikor 450 ezer újítást jelentettek be Magyarországon, és az újító kiállítások azok nem csak ilyen szabad megtekintésre szolgáltak, hanem kötelezően oda kellett menniük a megbízottaknak, és igazoló jelentéseket kellett írniuk arról, hogy hogyan valósították meg a saját intézményükben az ott tapasztalt, ott látott újításokat. Hihetetlen kőkemény időszak volt. Ezt is túléltük. A 70-es, 80-as évek a szakmai megerősödés időszakát jelentették a hivatal szempontjából is. Látható a képen egy aláírási ceremónia, ez a nemzetközi iparjogvédelmi rendszerekhez való felzárkózásnak volt az egyik legfontosabb eleme, amikor is a szabadalmi együttműködési szerződést aláírták Genfben 1970-ben. Ugyanakkor volt még mindig ebben a korszakban egy nagyon negatív jelenség, a szakmai szűklátókörűség. A jobboldali ábrán a Jánosi Marcell szabadalmi leírásának két részletét látják. Ugye tudják, hogy mit talált ő fel? Hát a floppy diszket. És sajnos a budapesti rádiótechnikai gyár az egyszerűen elzárkózott a szabadalmaztatás elől. Ugyanakkor tudomást szereztek róla, például a Sonynál is, hogy egy magyar zseni föltalálta ezt a különleges lemezt. Ugye akik velem hasonló időben kezdték ezt a szakmát, még talán emlékeznek rá, hogy még ilyen 9 incses hajlékony lemezekkel is dolgoztunk, aztán volt az 5,1 incses, az is egy hajlékony volt, egy puha tokban, nagyon könnyen sérült, és Jánosi Marcell találta fel azt a bizonyos 3,5 incses flopit, amit egy kemény kazettába tett, és ezt nagyon-nagyon sokáig használtuk, mint adathordozó eszközt, és egy mobil eszközt a különböző gépek közötti kommunikációra. Sajnos hiába kapta meg a szabadalmi oltalmat csak Magyarországra, ugye az oltalom az territoriális jellegű, tehát nyugodtan el lehetett bitorolni az ő találmányát. Elérkeztünk egy hatalmas fordulóponthoz. Az interneten, hogyha beírják azt, hogy kié volt az első magyar CD-rom, akkor sajnos nem ezt találják meg, hanem az ABCD interaktív magazint, ami 2 évvel később, 92-ben jelent meg először. És ugyanakkor Ungvári Rudolfnak is van egy tanulmánya, aki szintén megemlíti ezt a tényt, hogy 1990-ben a legelső magyar CD-rom az bizony a Nemzetközi Szabadalmi Osztályozás volt, amit a hivatal adott ki. Azt gondolom, hogy itt jön az első főhajtás, és az első olyan bizonyíték, hogy milyen innovatív gondolkodású volt a hivatal vezetése. Tehát amikor foglalkoztak az újításokkal, a szabadalmakkal, az élenjáró feltalálói teljesítményekkel, ez egy kölcsönös inspirációt is adott, tehát a hivatal vezetése is úgy érezte, hogy hasonló színvonalon kell dolgoznia ahhoz, hogy méltó legyen ahhoz, hogy befogadja ezeket a találmányokat. A következő szintén egy korszakos jelentőségű lemez, ez 1992-ben jelent meg, és 1930 és 1970 közötti szabadalmakat tartalmazta. Azért gondoljanak vissza, 92-ben már visszamenőleg feldolgoztak több évtized állományát. Itt az együttműködő partner nevét is hadd mondjam, az Arcanum és annak a vezetője Biszak Sándor volt, aki nagyon-nagyon sokat dolgozott a hivatalban is, gyakorlatilag a teljes állományt ő segített digitalizálni, és ennek köszönhetően ma már 1896-ig visszamenőleg a teljes állományunk föllelhető és kereshető az interneten, a hivatal honlapján. A következő nagy forduló volt a hivatal centenáriuma, amikor a régi patinás nevét visszakapta a hivatal, a találmányi hivatalból Magyar Szabadalmi Hivatal lett újra, és ennek az örömére és ennek a tiszteletére az első honlap is elindult, ami 96-ban még nem volt egy hétköznapi dolog. Ha jól tudjuk, a magyar kormányzatban mindenképpen a legelső volt, amelyik ezzel az újdonsággal megjelent a magyar interneten. Rendszeresen megjelenő adatbázisok is voltak, a kornak megfelelően optikai lemezeken adták ezeket ki. Először CD-romon, és ahogy növekedett az állomány, úgy váltotta fel később a DVD lemez, tehát már ez a Pipacs névre hallgató, ez a publikus iparjogvédelmi adatbázis család, ez DVD-n jelent meg, mert nem fért volna el a nagy kapacitásúnak tartott CD-romon is. A Humpatéka adatbázis volt a másik, ami szintén hosszú időn keresztül megjelent, egészen addig, amíg az online szolgáltatások olyan szintre nem tudtak jönni, hogy nagy mennyiségű adatot több felhasználó egyidejűleg is tudott keresni. Tehát ez is egy korszak volt annak idején. És talán emlékeznek rá még néhányan a kevésbé fiatalok közül, hogy a CD-romtól milyen sokat vártunk. Annak idején azt gondoltuk, hogy ez egy több száz évig élő hordozó lesz, amit majd ragyogóan fogunk tudni használni. Áthagyományozzuk a CD-ROM gyűjteményeinket az unokáinkra, a könyvek helyett és így tovább. Elég érdekes volt számomra ez a tanulság, hogy egy bő évtized után mennyire gyorsan lecsengett ez a különleges hordozó, és gyakorlatilag az online hozzáférés átvette teljesen a szerepét. Egy következő fejlesztés volt a 2008-ban egy elképesztően bonyolult honlap, köszöntötte már a hozzánk látogatókat. Ez a kornak megint csak megfelelően egy ilyen kapuszerkezet, ahol gyakorlatilag a hivatali hierarchia és a döntéshozók véleménye alapján minden fontos szolgáltatás az első szinten megjelent, hogy aztán ez oda vezetett, hogy egy idő után nehezen tudta átlátni az, aki, pláne aki először látogatott ide. Hát ez bizony egy érdekes tapasztalat volt, de elég sokáig volt ez a honlap szolgáltatásunk. És ez volt az az időszak, amikor nagyon sok olyan fejlesztés volt, amit részben a hivatal önmaga vállalt. Tehát például az, hogy a szabadalmi közlönyt azt közzétegye a hivatal honlapján, azt már a 90-es évektől megtettük. És amikor az információ szabadságról szóló törvény 2006. január 1-től kötelezővé tette, a mi számunkra ez semmilyen feladatot nem adott, csak annyit, hogy megszűnt a papír kiadás. Tehát az online közzététel az már nálunk teljesen hétköznapi eljárás volt. És vegyék nyugodtan dicsekvésnek, hogyha elmondom, hogy volt egy vizsgálat 2009-10 körül, ami a kormányzati honlapokat vizsgálta abból a szempontból, hogy mennyire tesznek eleget az információszabadságról szóló törvény előírásainak, és a KSH és a Szabadalmi Hivatal kapta meg az első helyezést, azt hiszem 96%-on álltunk mind a ketten, úgyhogy alig volt egy-két pont, ahol még javítani lehetett a szolgáltatásokon. A 2011-ben változott a hivatal neve erre a kimondhatatlanul bonyolultra, amit nagyon nehéz megjegyezni. Ez viszont azt jelenti, hogy a portfólió is olyan mértékig növekedett, hogy az iparjogvédelmet és pláne már csak a szabadalmat túlhaladta a hivatal, tehát a szerzőjogi feladatok közül is jó néhány ide került, és 2011-ben ezzel a névváltozással együtt olyan, megint csak mondhatni, hogy innovatív szolgáltatások jelentek meg, amelyek szintén az élenjárók közé sorolták a hivatalt abban az időben, tehát az, hogy a teljes adatbázis hozzáférhető, az már nem volt egy különös dolog, de az, hogy elektronikus iratbetekintést lehetővé tettünk, az már igen, és az elektronikus ügyintézés is. Tehát a törvényeket is meg kellett változtatni, ezt azért hozzáteszem, mert a törvény szerint működnek az államigazgatási szervek, tehát mi nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem azt, amit a törvények lehetővé tesznek. És ez tükröződött ebben az érdekes fejlesztésben is. 2011-től indult szintén egy új honlap, ez kifejezetten a nagy közönséget szolgálja. Minden nap kerül föl új hír ide, és a magyar innovációnak egy nagyon jó kis tükre. És ez az a honlap, amit tegnap mondtam, néhányan talán hallották, ahol azokat a bizonyos online kérdéseket föl lehet tenni. Ingyen, térítésmentesen szakértői válaszokat kapnak a kérdezők. Ha valakinek olyan kérdése van, hogy nem kívánja napvilágra hozni, arra is van lehetőség, hogy akkor megkéri, hogy ne hozzuk a kérdést a honlapon nyilvánosságra, és akkor ő csak saját maga kap választ. Nagyon ritka egyébként az ilyen. Egy nagyon jó tanulságos dolog, hogy hányan kérdeznek és mit. És elérkeztünk a mához. 2015-ben megint csak úgy tudjuk, hogy a kormányzati szervek közül elsőként áttértünk a responszív technológiára. Most a Preziben nem tudtam megoldani, hogy a responszivitást valóban bemutassam, de biztos elhiszik, hogy itt a mobiltelefonomon ez ugye egy online szolgáltatás, és itt van csak a nyitó oldal, ami működik, tehát háromféle méretben, ahogy ez illik, a PC-re, a táblagépre és a mobiltelefonra optimalizáltan működik az új honlap. Remélem, hogy most mindenki kapja elő a mobilját és beírja ezt a címet, ami a képernyőn látható, és ezt a 120 évet ezzel az újdonsággal ünnepeljük, hogy a bármilyen eszközről meg lehet nézni a hivatal honlapját és szolgáltatásait. Úgy hallom, hogy most már a technika kivégződött, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.